Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában nem sokára nyilatkozik a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron, beszél a magyar sportcsillagok faláról Gyulai Zsolt, kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, a MOB elnöke, Hüttner Csaba szövetségi kapitány, a kajakozók és kenusok új versenyszezonjának legfontosabb céljait elemzi, majd interjú következik Mersz Tamással, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki január közepétől már a Nemzeti Sportügynökségben dolgozik, módszertani igazgatóként. Tartsanak velünk! Ismét külön kell készülnie a dél-koreai Oh Sang-uk ellen Szilágyi Áronnak. A háromszoros olimpiai bajnok kardvívó bronzéremmel kezdte a párizsi kvalifikációs időszakot, az elődöntőben pedig nagyon simán kapott ki a hazai közönség kedvenctől. Az Inforádiónak ugyanakkor jelezte, hogy maga a harmadik hely nem jelentett csalódást.
Abszolút tudtam örülni ennek a bronzéremnek. Nem gondoltam verseny közben egyszer sem arra, hogy ez egy kvalifikációs Grand Prix, hiszen mi a csapattal szeretnénk megszerezni a kvótát, úgyhogy az első ebből a szempontból fontos verseny az majd a Vandrédi világkupa lesz. De úgy éreztem, hogy jó formában vívok. Voltak szoros asszonyim, voltak nagyon jól megvívott, magabiztos csörteim. Aztán egyszer csak az elődöntőben egy olyan formában lévő korai osszangukkal találtam szemben magam, hogy arra nem volt ellenszerem. Gyorsabb volt, ügyesebb volt, jobban gondolkodott, és rég volt, hogy ennyire megvertek a páston, de talán ez most még, ez a pofon még jókor jön, hiszen itt egyrészt a kvalifikációs időszak elején vagyunk, másrészt az évvégi fontos versenyek, Európa és világbajnokság előtti utolsó felkészülési időszakot kezdjük meg. Ezeket a tapasztalatokat most be kell építeni, meg hát az fontos tanulság, hogy ő rá, Oh Sang-uk ellen külön kell készülni.
Ő egy ideig ugye sérült volt, és ezért kiesett versenyekről. Ön is hagyott ki jó néhány versenyt, gyakorlatilag az előző nagyjából 3/4 évből, de ő talán még többet. Ehhez képest volt meglepő az a forma, amelyet ő nyújtott?
Valamennyire vártuk, hogy ő visszajöjjön a vérkeringésbe. Ez volt a második versenye. Azt hiszem, a bokszalagja szakadt el, és kellett műteni, és több hónap kiagyással indította az évet. Azt nem gondoltam, hogy így visszarobban, és ilyen csúcsformába tud ilyen gyorsan kerülni. És ezért picit meg is feledkeztünk róla. Az utóbbi időben inkább Sandro Bazadzéra készülünk, a világmester vezető grúz ellenfelem. Volt a legnagyobb kihívás az elmúlt időszakban, meg egy-két feltörekvő fiatal. De egyértelmű, hogy Oh Sang-uk bejelentkezett akár idén a világbajnok címért, vagy azért meg valamelyikért, és a következő hetek arról fog szólni, hogy belőle most nagyon szépen megpróbálunk felkészülni.
Hazatért, ugye a londoni életet most már budapestire cserélte, vagy a két laki életet budapestire. Hogyan nézett ki ez a gyakorlatban, mennyire volt gördülékeny a visszaállás?
Azért én nem hagytam el Budapestet teljes mértékben az elmúlt másfél évben, meg volt itthon a lakásunk, volt, hogy azért itthon készültem fontosabb versenyek előtt, úgyhogy nekem nem volt ez egy különösebben nagy kihívás, sőt mondhatnám, hogy inkább ez a természetes. Azért örülök annak, hogy kvalifikációs időszakot úgy kezdtem meg, hogy itthon a társakkal együtt készülve vágtunk ebbe bele, azért nekem így biztosította azt, hogy a párizsi olimpiára tökéletes legyen a felkészülés.
Hogyan működik ezekben a hetekben a közös munka Szatmári Andrással, Decsi Tamással és Gémesi Csanáddal, illetve akár egy nagyobb stábban?
Kicsit még szét vagyunk szóródva. Közös edzőtáborozás az régen volt, mindenki az egyesületében, illetve itt Budapesten készülget, vannak persze közös keretedzések, de hát majd a közös utazások és edzőtáborozások fognak minket igazán szerintem összehozni. Most a következő két hónapban az a feladatunk, hogy ezt szépen összerakjuk, és egy ugyanolyan jó felkészülést csináljunk, mint amit egyébként is szoktunk.
Madrid, Krakó és Milánó, a három kulcsfontosságú helyszín. Mennyire egyszerűbb így a feladat, hogy most már nem kell olyan messzire utazni?
Nekem nem volt gondom soha az utazásokkal, úgyhogy ezt a szöuli versenyt is jó akklimatizálódás után tudtam megvívni, de persze azért könnyebbség nekünk itt Európában versenyezni. Most egymás után azért viszonylag gyorsan kéne csúcsformába lendülni. Nyilván a madridi világkupa fontos, hiszen egy csapat kvalifikációs versenyről beszélünk, de azért elsősorban az Európa, sőt inkább a világbajnokság az, ami itt a lelki szemeim előtt lebeg, úgyhogy majd július 20, nem tudom pontosan hányadikán kell nekem csúcsformába lendülnöm kétszer az egyén és a csapatversenyen, úgyhogy most mindent ennek rendelünk alá.
Mennyire számolgatnak? Egyáltalán van-e értelme a számolgatásnak abban a helyzetben, amikor a világranglistán egyéniben is és a csapatban is most a második hely az aktuális?
Mi vívók imádunk számolgatni, ez a az életünknek egy jó része, de most szerencsére olyan helyzetben vagyunk, hogy inkább az ellenfeleknek, a többi csapatnak okoz fejtörést az, hogy hogyan tudnak behozni minket. A világon is a második hely egy nagyon kényelmes pozíció, és magabiztosan tudunk nekivágni a kvalifikációnak. Jó águnk lesz a madridi versenyen is, ezeket meg kell csinálni, nem szabad egyik lehetőséget sem elengedni magunk mellett, és hogyha ezeket szépen ki tudjuk folyamatosan használni, akkor úgy érzem, hogy jó eséllyel már a VB után kijelenthetjük, hogy a kvóta az gyakorlatilag megszerzésre került.
Érzelmileg mit adhat önnek ez az időszak? Gyakorlatilag a bő egy évvel a párizsi játékok előtti néhány kulcsfontosságú verseny, illetve a közös munka a csapattagokkal.
Nem kerekítek ennek túl nagy feneket, hiszen évek óta ugyanígy készülünk, hát most már 2016 óta ez a kvartett, vagy hát Ilias Nikóval kiegészítve ez az ötös alkotja a válogatottat, úgyhogy nincsen új a nap alatt. Nagyon hasonló lesz szerintem ez a felkészülésünk is, mint az eddigiek. A kémia az megvan a csapaton belül, mindenki tudja, hogy mi a feladata, úgyhogy én abban bízom, hogy ezt a struktúrát megőrizve haladunk tovább.
Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki aranyérmes kardvívót hallották. Hétközben öt új kézlenyomattal gazdagodott a magyar sportcsillagok fala. Már Bunkóczi László, Gera Zoltán, Gyulai Zsolt, Szalai Balázs és Szilágyi Áron kéznyomatát is őrzi a Testnevelési Egyetem épületében található fal. Az ünnepségen a kétszeres olimpiai bajnok kajakozó Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Hungaroring elnökét kérdeztük.
Minden, ami az utókornak vagy a fiatalságnak példát állít, vagy példaképeket állít, az szerintem nagyon fontos. A Magyar Olimpiai Bizottság dolgozik azon, hogy a Magyar Olimpiai Akadémiával együtt, hogy hagyományőrzés, az igazi értékek megjelenítése az rettentő fontos szerintem. Ez is, főleg a Testnevelési Egyetemen, amely a bölcsője a magyar oktatásnak, már a sport területén, az edzőképzésnek. Úgyhogy ez szerintem nagyon lényeges dolog.
Sportolói pályafutásában mennyire tartotta fontosnak a példaképek, vagy akár az elődök tevékenységének, eredményeinek megismerését, követését?
Én olyan családban nőttem föl, ahol édesapám és édesanyám is sportolt. Nem olyan szinten sportolt, nem válogatott szinten, de nagyon-nagyon becsülte a teljesítményt a sportba. Én soha nem felejtem, hogy én úgy nőttem föl, hogyha egy sportközvetítés volt a televízió, vagy egy olimpia, akkor mi vigyázba álltunk, és néztük, és hallgattuk a himnuszt, és sírtunk, zokogtunk, hogyha nyert valaki. Apám mindent tudott minden sportágról, tehát ez nekem benne van a neveltetésemben, vagy az egész környezetemben ez volt. Mi nagyon-nagyon megbecsültük. Annak idején Vácott, aki Vác szülötte volt, vagy eljutott válogatott szintig, tudtuk, figyelemmel kísértük. Akkor más világ volt, ma a fiatalságot. Ma sokkal több munkánk van benne, mert családoknak sincs benne alapvetően. Nagyon sok családnak nincs az alapvető értékei között az, hogy különbséget tegyenek teljesítmény és teljesítmény között. Nekünk az a fontos, és arra vagyunk elhivatottak, hogy azt vetítsük elő a szülőknek is, és a fiataloknak is, hogy aki sportol, aki a sportban elér valamit, az nagyon megbecsülendő. Nem utolsó sorban a világ legjobb befektetése, mert később az élet csak hasznára válhat.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság jó néhány évvel korábban már zászlajára tűzte, hogy a fiatal korosztályt, tinédzsereket, a 20-as éveikben járókat kell leginkább megnyerni az olimpiai mozgalomnak. Mennyire tendencia ez most így Párizshoz közeledve?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert a fiatal korosztályt megnyerni az olimpiai mozgalomnak az... Én nem vagyok híve annak, hogy mindig elmenjünk a mainstream felé, és gyakorlatilag kövessük a divatokat, akár a sportágakba, akár a versenyszámok alatt. Mert egyes sportágat teljesen tönkre tudunk tenni, vagy teljesen meg tudunk változtatni azért, mert most a médiámnak az az igénye, hogy ettől függetlenül én hiszek a tradicionális értékrendekbe, és nekünk ezt fontos bemutatni. Az olimpiai eszme, meg az olimpia eszmeisége a fiatalság körébe egész világon nagyon nehéz. Nagyon sok Nemzeti Olimpiai Bizottság vezetőjével beszéltem. Mindenki kihívásokat talál, hogy hogyan szólítja meg a fiatalokat. Bármilyen jó teljesítményt social médiában megmutatsz, ha valaki csinál valami extrémitást a social médiában, százszor több követője van. Nem biztos, hogy ugyanazon a pályán kell versenyeznünk ezzel. én mégis abban látom a legnagyobb értéket, hogyha egy fiatal a tanulás mellett sportol, egyesületbe, klubba, akár csónakházba jár le, vagy edzőterembe, vagy futballpályára, akkor ott megtanulja azt, hogy miről szól az élet, és később ezt tudja hasznosítani.
Az elmúlt hetekben az úszók közül többen is biztosították helyüket a párizsi olimpián, vagy legalábbis szereztek kvótát, és a többi sportágban is. Vagy közelednek a nagy versenyek, vagy éppen tart a kvalifikációs időszak. Mennyire elégedett az eddigi fejleményekkel, akár az úszókkal?
Szerintem jó úton haladunk. Természetesen tudtuk azt, hogy ez nagyon nehéz lesz a kvalifikációs folyamat. Nem azt fogja eldönteni, természetesen nagyon fontos, hogy hány kvótánk van. Az, hogy hány érmünk lesz, az nem biztos, hogy a kvótaszám fogja eldönteni. Másrészt pedig a nyakunkon az Európa játékok, ahol 7000 sportoló vesz részt, 13 lengyel városban fogják rendezni, óriási kihívások elé állítva a szervezőket és a Nemzeti Olimpiai Bizottságokat, de azért itt nagyon sok kvótát osztanak és kvalifikációs pontot, ezért most mi gőzerővel erre készülünk, természetesen figyeljük, hiszen Áronnal is a lenyomat alatt a szöuli versenyét beszéltük ki. Nagyon-nagyon szurkolunk, az Olimpiai Bizottsággal, a munkatársaimmal látogatjuk a mostani időszakban a szövetségeket, beszélünk a sportágakkal, aktuális problémákat átbeszéljük, hol tudunk besegíteni, hol tudunk egy-egy kvótába vagy kvalifikációs versenybe segíteni. Úgyhogy minden nap azzal telik el, hogy fókuszálunk már a párizsi olimpiára, természetesen az európai játékokon keresztül.
Gyulai Zsoltot, a MOB és a Hungaroring elnökét, kétszeres olimpiai bajnok kajakozót hallották. Pénteken megkezdődött a kajakkenus versenyszezon a felnőtt válogatottak nagy részének, a jövő hét második felében pedig már világkupa versenyt rendeznek a Szeged melletti Matyéri pályán. Kalapos Mihály kérdezte Hüttner Csaba szövetségi kapitányt.
Ez az első világkupa, ez mindig attól függetlenül, hogy Magyarországon van, vagy nem Magyarországon van, mindig hatalmas érdeklődésnek ad okot, mivel hogy az első, illetve általában az első több induló szokott lenni. Kifejezetten fontos, mert ugye kvalifikációs évünk van, és a kvalifikáció szempontjából azt gondolom, hogy nagyon fontos feltérképezni a különböző országok válogatottjait, nem csak nekünk, másoknak is minket, meg vice versa. A piacvezető nemzetek, illetve azok a versenyzők, akik valamilyen esélyt látnak arra, hogy kvalifikációt szerezzenek, azok itt lesznek. Azt tudom, hogy jönnek Ausztráliából, Új-Zélandból, tehát azért a világ távoli országaiból is itt lesz mindenki, aki számít. Köztük ugye a Lisa Carrington is, a olimpiai bajnok női kajakos, és azt gondolom, hogy mi három szakágban ezen a versenyen ugye két olyan egységgel fogunk indulni, aminek most lesz a hétvégén még a válogatója. Ezek is még próbálkozások annak fényében, hogy fogunk majd indulni a duisburgi kvalifikációs VB-n, de mondom, ez egy egyértelműen az első állomása annak, hogy feltérképezzük a lehetőségeinket a legtöbb kvóta megszerzésére.
Mi a helyzet a kétszeres olimpiai bajnok kajakos Csipes Tamarával, ő elindul-e ezen a világkupán?
A női kajakban egy héttel a világkupa után, tehát a két világkupa között lesz az első válogató, és nekik ez az első verseny csak tájékoztató, így Tamara biztosan nem fog rajtozálni, és azok a versenyzők se, akik a világbajnokságra majd aspiránsa.
És a másik három szakág, ugye férfi kajak, női kenu, férfi kenu, ott gyakorlatilag azok indulnak, akik tavaly a világversenyeken szerepeltek?
Azt gondolom, hogy igen, mivel hogy lesz előtte egy válogató, nekem lesznek preferált egységeim, mint például 1001-esbe a Kopasz Bálint és a Varga Ádám, mind a ketten indulnak, tehát ők fogják képviselni a hazánk színeit, illetve K4-esben is megkezdtük az építkezést tavaly ősszel, ott kialakult egy 4-es, aminek ugye ez lesz az első megmérettetése, majd a második világkupa a második, illetve lesz egy válogató, és aki azt megnyeri, az a második egység ott nem fog kikerülni. Szintén ugyanez a helyzet férfi K2-ben. Ott egy kicsit puszább a kép, mivel tudjuk, hogy a 6 kvóta megszerzését csak úgy tudjuk elkövetni, hogyha különböző emberek szerzik meg ezt a kvótát, és tudjuk, hogy mind Nádas Bence, ő benne van a 4-esbe, számolunk ugye Kopasz Bálint olimpiai bajnokunkkal ad esetben 1-esbe vagy párosba, de hát egy olyan tervet kell a végére majd szőnünk, hogy 6 kvótát szerezzünk, és ugye a duplázásokat a minimálisra, illetve max. 1 főre tudjuk ezt lekorlátozni, és ez majd a világkupák, illetve az Európa játékok után fog kiderülni. Egyébként a női kenuban és a férfi kenuban meg abszolút az első két egység fog rajtozálni. Egyetlen egy hiánypontunk van, ugye Hajdú Jonatán személyébe, aki átesett egy elég hosszantartó fertőző betegségen, és ő nem fog rajtozálni a világkupán. Ő már elkezdett edzeni, de az a cél, hogy majd a világbajnokságra őt visszaépítsük a csapatba.
Ugye az elmúlt napok híre volt az, hogy a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség ismét engedélyezi az orosz és fehér orosz sportolók versenyzését. Ők már jönnek a Szegedi Világkupára is?
A ICF-nak a döntése az abban merül ki, hogy jöhetnek a fehér orosz, illetve az orosz sportolók, de a rendező ország határozza meg azt, hogy ad nekik esélyt indulni, vagy nem. Természetesen Magyarországon tudnak indulni, de azt nem tudom, hogy ennyi idő alatt le tudják azt logisztikázni, hogy el is indulnak-e. Illetve azt, hogy a szervezőbizottság felvállalja azt a konfliktust, hogy esetleg más országok ezért nem jönnek. Tehát elég 22-es csapdája ez a orosz, illetve fehér orosz sportolók kirekesztése szerintem. Vagy az volt hibás döntés, hogy akkor eltiltották őket, vagy az, hogy most visszaengedik, mert sokkal nagyobb okot ad rá, hogy elégedetlen és politikai ügyekbe folyjunk ennek kapcsán, ami természetesen se a sportnak, se semminek nem jó.
Szintén az elmúlt napok híre volt az, hogy Szeged rendezheti majd a 2028-as Los Angeles-i olimpiát megelőző, tehát 2027-es világbajnokságot. Ez ismét csak egy hatalmas sportdiplomáciai siker, ugye?
Hát én azt gondolom, hogy természetesen mind sportdiplomáciai siker, mind ékes bizonyítéka annak, hogy azok az emberek, akik azon dolgoznak, hogy a szegedi világkupák, illetve világbajnokságok minél jobbak, illetve kiszolgálják mind a közönséget, mind a versenyzőket, az mutatja azt, hogy van visszacsatolás, és tényleg szeretnek ide nem csak a versenyzők, hanem a felkészítőik, illetve a sportvezetők is járni, és azt gondolom, hogy ez a magyar kajakkenu sportnak, illetve a kvóták megszerzésének is hatalmas előny, mivel hazai színekben, hazai versenyen tudják ezt majd megtenni, olyan körülmények között, ahol máshol nem, illetve hát nem kell a logisztikával, illetve az utazással foglalkoznunk, és azért a mai világban azt tudjuk, hogy már ha itt Európán belül is utazunk, az is komoly költségekkel jár.
Hüttner Csabát, a Magyar Kajakkenu Válogatott szövetségi kapitányát hallották.
Ötkarika.
A teljes magyar sport eredményességében fontos szerepet játszhat a magyar férfi vízilabda válogatott volt szövetségi kapitánya Mersz Tamás, aki január közepétől a Nemzeti Sportügynökségben dolgozik, sportszakmai és sporttudományos módszertani igazgatóként. A korábbi munkájának lezárásáról, új feladatairól, a nemrég bemutatott a Nemzet Aranyai című filmről és az ezredforduló környéki tapasztalatairól is beszélgettünk Sydney olimpiai bajnokával.
Volt ennek azért egy komoly előzménye. Volt már az előző olimpiai ciklusban is azért lehetett látni, hogy egy más típusú munka kezdődött, egy sokkal innovatív és nemzetközibb szintet elérő munka folyt Magyarországon, akkor még Horkai Györgynek az irányításával, és egy olyan generáció szépen lépdelt ott a háttérben, akikből jó néhányan már akkor fölfelé játszottak fiatalként, gondolok itt Kásás Tamásra, Fodor Rajmira, én magam is egyébként akkor már 95-ben sikerült beköszönni ott abban a válogatottba, de aztán utána ugye robbant már szinte ott a 97-es évben az első hosszú évek óta meg nem nyert Európa bajnokságot sikerült végre magunkhoz hódítani, és az már azért egy olyan jel volt, hogy van ebbe valami, akkor tényleg nem csak utánpótlás szinten ebbe a generációba, megfelelően keveredve a előző időszaknak a nagyszerű játékosáival, akik még mindig akkor nagyon fiatalok voltak, Kozzori, Benedek Tibor, Varga Zsolt, és ez olyan elejét alkotott, ami nem csak a vízben, hanem a parton is egyébként megfelelően dolgozott, megfelelően élt, megfelelően viselkedett, és egyre inkább készebb volt és éhes volt, és nem volt benne talán nagyon félelem se az ilyenfajta megmérettesítésektől, úgyhogy ennek volt a végkifejletje, igazándiból a 2000-es döntő, ami ugye sikerrel zárult, de hát akkor már úgy érkezett oda egyébként a magyar csapat, hogy az egyik esélyese volt annak az olimpiának, és nem ennyire evidens.
Mit adott az ön későbbi edzői karrieréhez az az időszak?
Hát én olyan kivételes helyzetben voltam a karrierem során, hogy tényleg kivételes edzőkkel dolgozhattam, akár Kemény Dénestől, akár Horkai Györgytől, Gergőtől, az előző szövetségi kapitánytól, vagy a egyébként mellette dolgozó asszisztenstől, aki a klubedzőm is volt, Gerendás Györgytől. De egyébként Olaszországban is, amikor kint voltam, azt mondom, hogy a hat klubban kivételesen jó edzőkkel dolgoztam, és hát mindenkitől azért láttam, mindig nyitva volt a szemem, hogy kinek az a edzői habitusa, technikája az, ami számomra kedves. Ezeket természetesen az ember igyekszik ellesni, illetve esetleg azokat, amik nem tetszenek, azokat igyekszik majd a jövőben kizárni a saját edzői karrieréből. Nem biztos, hogy minden sikerül. Nekem is megvolt a fejembe egy kép, hogy azért miért akarok egy picit egyedi lenni a saját magam nevébe. Nem is tudunk egyformák lenni, szerintem mindenki egy picit a saját arculatára is formázza a saját csapatát. Belerakja azt a saját személyes jellegét, amit sugároz. Örülök, hogy ilyen jó edzőim voltak. Meghatározó volt számomra is az, hogy láttam azt, hogy egy csapat hogyan tud egyébként győzni, hogyan tud egy esetleg akár nehézségekben is benne lenni, vagy azokból kitáncolni, megélni, illetve hát, hogy hogyan lehet működtetni egy csapatot, vagy esetben hogyan nem lehet egyébként működtetni. Úgyhogy ezeket a tapasztalatokat igyekeztem elraktározni, és hát a lehető legjobb módon felhasználni a későbbekben.
Ez az időszak, az arany generációnak az első olimpiai ciklusa, az akkori tapasztalatok mennyire voltak alkalmazhatók abban az időszakban, abban a nagyjából 6 évben, amíg a férfi válogatott szövetségi kapitánya volt a tavaly nyár közepével bezárólag?
Minden csapat picit más, sőt azt mondom, hogy minden év más, minden évet másképp kell felépíteni. Mindig van valami nem várt tényező egyébként, ami alakítja egyébként az aktuális helyzetet. Nem lehet mindenre fölkészülni. Amire föl lehet, arra föl kell, illetve a nem várt helyzetekre pedig hát bizonyos szintig improvizálni kell, valamikor újat kell alkotni, illetve ha van segítség az embernek, szakmai stábilag is megoldani. Úgyhogy voltak olyan megélt helyzetek, amit még játékosként éltem meg, és azért azt nagyjából át tudtam ültetni. De azt kell mondjam, hogy egy egész más vízilabda volt már abban az időszakban, amit én, mint szövetségi kapitány eltöltöttem, és egy picit más volt az időszak, már természetesen mindig változnak a csapatoknak a esélyességi szintje is, illetve hát amit láttunk, mindig panaszkodnak, hogy azért a vízilabda kevés csapatsportja, hogy kevesen játsszák jól. Most már azért azt mondhatjuk, hogy nagyon nehéz azért megtippelni egy világesemény előtt, hogy ki az, aki föláll a dobó legtetejére.
9 hónapja már nem jön a szövetségi kapitány. Hogyan élte meg az azóta eltelt időszak elejét, illetve a mostani munkája a Nemzeti Sportügynökségnél? Mi mindenre terjed ki?
Nem mondanék igazat, hogy nem lett volna rossz az utolsó időszak, illetve hát az elválás pillanata, illetve az elválást követő jó néhány hónap, amikor én is keresgéltem magamat, egy új életet kezdtem utána kitalálni számomra. Sokat gondolkoztam, hogy mibe vágnék legszívesebben bele. Természetesen ez akár lehetett volna a vízilabda is azonnal, voltak lehetőségeim, voltak ajánlataim. Egyik sem csigázott annyira fel, hogy azonnal ott maradjak a vízilabdában, hanem egy teljesen más kihívást kaptam, illetve a kihívás adódott számomra. Egy olyan feladatot végzek itt napi szinten, ami az egész magyar sportot teheti jobbá, átláthatóbbá és racionalizálva is tudjuk minél jobban a magyar sportot. Az összes olimpiai és nem olimpiai sportágnak a szakmai programját felügyeljük, sporttudományos munkákat is végzünk a csapataimmal, illetve hát a finanszírozásáért is felelünk. A programjának a kidolgozásán is a jövőben nem csak a nemzeti edzőinket, hanem a legjobb sportolóinknak a finanszírozásáért is felügyelünk. Egészen a 14 éves kortól a felnőtt korig igyekszünk egy olyan hidat építeni, ami segíti azt, hogy folyamatos legyen a sportolóknak és az edzőknek is csak a sportra kelljen koncentrálni, és a legjobb körülmények vegye őket körül. Ezért dolgozunk egyébként nap mint nap. Nagyon sok sportágra van most így rálátásom. Nekem is új egyébként ennyire kinyitni ezt a fókuszt, és nem csak vízilabdát nézem, hanem azt látom, hogy a többi csapatsportág, az egyéni sportágok hogyan működnek. Igyekszünk rengeteg együttműködésben részt venni a szövetségekkel, a különböző szövetségekkel. Partnerekként szeretnénk fellépni nem csak finanszírozásban, hanem a szakmai munkában, hogy minél könnyebb és minél átláthatóbb, minél innovatív legyen itt a munka, és minél zökkenőmentesebb legyen itt mindenki számára a sportfinanszírozás terén is, és egyébként minden téren. És hát ami a legfontosabb az, hogy sok érem legyen, és sok jó teljesítmény, sok a magyar sport erősödjön, és eredményes legyen a jövőben.
Télen csatlakozott a Nemzeti Sportügynökséghez. A mostani munka már a párizsi olimpiára is érezhető hatással lehet a magyar olimpiai csapat szintjén.
vagy ez hosszabb távú cél, hogy a tudományos, szakmai, finanszírozási egyéb területek összehangolásával egyfajta szinergiát alakítsanak, és ez inkább majd Los Angelesben mutatkozhat meg.
A bizonyos folyamatokat stabilizálunk, összevonunk. A Nemzeti Sportügynökség, ugye a sportállamtitkárságnak a háttérintézménye. Jó néhány finanszírozás külön-külön platformon folyt, volt, ami a Magyar Edzők Társaságánál volt, volt, ami a Honvédelmi Minisztériumnál volt, a sportállamtitkárságnál. Most valahogy egy kézbe igyekszik tenni ezt az egészet az államtitkárság. Jobban átláthatóvá teszi az egészet. Látjuk azt, hogy hogyan zajlik akár egy fiatal sportolótól egészen a felnőtté várásig a finanszírozása, hogyan lehet ezt legjobban optimalizálni. Egyelőre a meglévő programokat stabilizáljuk, tehát hogy annyira sikerült ezt stabilizálni, hogy voltak olyan programokat, átkerültek hozzánk, és az edzők nem vették nagyon észre egyébként, hogy más helyre került. A program ez egy jó jel egyébként, mert az azt jelenti, hogy zökkenőmentes volt a váltás. Néhány új programmal is készülünk, illetve meglévő utánpótlás programnak a felélesztésével is készül a Nemzeti Sportügynökség, együttműködő az államtitkárságával. Azoknak inkább egyébként a kihatása az Los Angeles vagy a Los Angeles túl mutat, úgyhogy ez inkább olyan folyamatok, amik hosszú távúak. Úgyhogy ezek nagyon, nagyon jók és örömteliek, és nagyon nagy örömet látunk egyébként a szövetség felől. Szeretnénk meghallgatni is őket, tehát nem csak egy oldalú feladat megoldás van, hanem egy elég erős kommunikációt igyekszünk kialakítani a Nemzeti Sportügynökség és a szövetségek között. Föltérképezni azt, hogy hol vannak a hiányosságok, esetleg amiket éreznek a szövetségek. Ahol vannak és tudunk rajta javítani, azon javítunk. Tehát ez biztos, hogy egy hosszú távú munka, ennek inkább azt mondom, hogy hosszú távú kifutása van.
Mersz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót, a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitányát, a Nemzeti Sportügynökség sportszakmai és sporttudományos módszertani igazgatóját hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.